Kegyelmétek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, én az Evangélikus Egyház által néhány óra múlvára kiírt, de imáron, vagy ebben az esetben elővételezett szakaszt fogom igehirdetés textusaként felolvasni, amely tehát karácsony ünnepére, első napjára jelöltetett ki, mégpedig a 111. Zsoltár, tehát egy 10 versszakos imádság, adott meg. Dicsérjétek az Urat, dicsérem az Urat teljes szívből, az igazak környezetében és a gyülekezetben. Nagyok az Úrnak cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek. Azokban. Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad még végig. Emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt ad az őt félőknek, megemlékezik az ő szövetségéről örökké. Cselekedeteinek erejét tudtulatta az ő népének, nékik adván a pogányok örökségét. Kezeinek cselekedetei hűség és igazság, minden ő végzése tökéletes. Megingathatatlanok örökké és mindvégig hívségből és egyenességből származottak. Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre, szent és rettenetes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja, annak dicsérete megmarad mindig. Ez a gyülekezet, kicsit szokatlan ez a magyar nyelv. Ez a magyar nyelv nem magyarországi magyar nyelv, amit én felolvastam, az a, mondjuk így, magyar ajkú zsidók számára íródott, akik értik talán, mindenképpen recitálják a hébert, de magyarul gondolkodnak. Ha tehát valaki elsőre mégsem értette azt, amit felolvastam, nem magába keresse a hibát, hanem abban a mohó igyekezetben, ahogy különféle felekezetűek, leginkább a Szentírás fordítása, a szöveg értése, értelmezése kapcsán mindenképpen megpróbálnak olyan szintaxist, olyan mondatszerkezetet, olyan nyelvi megoldást találni, ami eltér attól, ami valamiképpen beleívódott a tudatba. Itt is egyetlen egy mondat van, ami mind a római katolikus Káldé, mind az azt jóval megelőző Károli, annak ki tudja hányszoros revíziójában úgy szintén fönnmaradt, és az új protestáns, sőt, ökumenikus bibliafordításban a közelmúltban is így hangzik, résítok ma, iratadonáj, bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Van-e valaki a jelenlévő közül, aki tudja, melyik az a budapesti középület, amelynek bejárata fölött ez a mondat van körülbelül? Ha én Iványi Gáboron nézek ilyen szuggesztív kancsal tekintettel, kire gondolsz?
Zsidó Egyetemre.
A Zsidó Egyetemre, édes Gáborkám. A drága szüleimre gondolok. Hol voltak ők?
Fasori.
Bizony. Nagyon intelligens ember. 10 másodperc elegendő volt, hogy a segítségemmel visszatalálják. Így bizony a Városligeti Fasori Gimnázium homlokzatára van fölírva ez a mondat. Bizarr módon, hiszen a példabeszédekből is ismert, és egy Zsoltárból is ismert mondat rendkívül elgondolkodható. Én most nem fogok más tenni, mint hogy csak erre a mondatra koncentrálok mindazok iránti szeretetből, akik itt vannak, valamiképpen nem csak vallásos leisztunk érdekében, mindegy eleget téve a tradicionális karácsonyi önmagtudata, a lelke mélyén fölhalmozott elvárásoknak, hiszen ugye az előbb hiba elejtőzött, nem látom. De valahol ott van a leghátos a sor. Neki sírtam el, hogy Anna lányom fölhívott Hollandiából, zokogva, hogy a holland karácsonyi vacsora paradicsomleves volt is egy szendvics. Se fa, se gyertya, se semmi, néhány gospel. És akkor próbáltam őt vigasztalni, hogy ilyenek a reformátusok, puritánok. Itt nincs semmi vaddisznókörkölt, halászlé, flódni, mindenféle másokat is kaptam, gyümölcsalátát és valódi gyümölcsöt, mert hogy a tradíció nem intellektuális, és a vallásos tradíció kiváltképpen nem intellektuális. Itt is van egy olyan verse a Zsoltárnak, amely arról szól, hogy eleret adott az éhezőnek. Ha most mindenki olyan friss lenne, mint kicsi lányod, aki szintén jó messzire elrejtőzött, à la carte, és mondta, hogy egész este azt várt, hogy üssön már a harang, és kezdődik az Isten tisztelet, akkor gyorsan megkérdezném, hogy vajon ez az imádkozó ember mit idézett vissza? Hol ad eledelt az örökkivaló az éhezőnek? Senki nem tudja, hát pusztában. Hát csak ott érdemes. Igazában karácsonyi asztal az másról szól. Csak az örökkivaló gesztusa, amely az életveszedelemből, az éjhalálból, a teljes megsemmisülésből emeli ki az embert. Lehet az manna, lehet az füriecske, lehet bármilyen fajta étel, ebben az értelemben mindazok a gesztusok, szimbólumértékű cselekedetek, amelyekkel akár a határmenti menekülteket, akár a kreditpályban másfél éve összegyűlteket, valaki élelmiszerre látta, ugyanazt cselekedte. És csak azok olvashatják föl méltán ezt az ott Zsoltárt, amelyik úgy kezdődik héberül nem tudott számára is érthető szóval, halleluja, dicsérjétek az Urat. Dicsérni csak azt dicsérheti, aki tudja, hogy az örökkévaló dicséretre méltó. Vagy aki tudja, hogy csak az örökkévaló dicséretre méltó, és nem pedig az ő földi szolgálja. De ez is a félelemhez tartozik. Több mint 10-15 éve annak, hogy Gábor édesapja könyvtárából kezembe adta Donát Benyámin Istenem hosszú álló című brossúráját, kicsit rajongva, akkor még erősebben érződött a metodista öntudat, azóta ez elillant, hogy ezt meg kell jelentenni. Én, aki nagyon nagy gyanakvással viseltetem mindenfajta vallásos brosúra iránt, mondtam, hogy előbb olvassuk el. 15 évvel telt a brosúra elolvasása. Midőn újra összetalálkoztunk már a brosúra miatt és fölött, és megállapítottuk, hogy bizony ebből csak egy részlet idézhető be úgy, hogy mi is vállalni tudjuk az arcunkat, és Donát Benyámin emlékezetét is a tisztelet, a nagyra becsülés, a hála övezze továbbra is, és távol álljon tőlünk az a sátáni kísértés, hogy a később születettek, a túlélők jogán kritizáljunk valakit, aki érettségiesen volt, de akiben olyan erős volt az örökkévaló neve iránti szerelem, hogy úgy gondolta, mindenkinek el kell mondania, Isten nem hosszú áll. És akkor én mélyen az én drága barátom szemében néztem, és azt mondom, tényleg így van? Isten nem hosszú áll? Akkor lesütötte a üstökét, szemét, lehajtotta a fejét, és azt mondta, hogy beszélgessünk. Akit ez érdekel, az vigye el. Nekem még annyi sincsen, mint ez a lapocska, de természetesen ez a folyóiratunk hozzáférhető a mi templomunkba, és egy pár példát hoztam magammal. Egy részletet azért idézni fogok ebből a végén. Ebből az interjúból, beszélgetésből, ahová kifutottunk Gáborral, hiszen a bölcsesség kezdete az örökkévaló félelme. És itt jön a kettő össze. A félelem, a bosszú, a rettegés, valamilyen konkrét inségtől, betegségtől, bűntől, haláltól, ragálytól, háborútól, üldöztetéstől, és a lista végtelen. És a rettegés, aminél sokkal rosszabb, amikor az ember fölnéz a holdra, vagy egyedül ballog a Margit szigeten, vagy akár csak itt hazafele majd Kelet-Békés Békásról nyugat felé, és hirtelen egyedül marad önmagával, a lelkével, a múltjával, a senki másnak ki nem dadogható szorongásaival, azzal, amitől egyre nehezebbé válik fölállni, és egyre nehezebbé válik leülni, valahogy az ember csontjaiba költözik a szorongása, amelyen született, amelyen élt, és amely, ha Luthernek igaza van, majd az utolsó kapavágásnál tűnik el. Végleg, amikor már mindnyájan, és mi magunk teljesen porrá leszünk. A szorongás, ez pedig abból származik, hogy az ember tényleg tudja, hogy mit kellene cselekednie. Lehetne könnyedén azt gondolnunk, hogy ha Isten mindent tud, és így tetszett neki, hogy egy kis csecsemő testébe inkarnálódjék, és tegye önmagát titokzatossá, és mégis valóságosan jelen valóvá a Földön, soha senki által még a felnőtté váló kisgyermek önmagára vonatkozó reflexiói által sem Istenként identifikálhatónak, és mégis jelen valónak, és nem így van. Semmi nem következik abból, hogy a názáreti fiatalasszony méhében megfogant és Betlehemben világra szült gyermeket valaki Isten fiának tartja, vagy nem tartja annak. Tegnap jó néhány ott voltunk ebben a mostani gyülekezetben is jelenik emberek, az evangélikus gyerekkarácsonyon, ahol egy icipicit didergett a lelkem. Mégpedig azért didergett, mert hiába játszott fantasztikusan az itt inkognitóba milyen elrejtőző kiváló orgonistán, a felnőttek hallgattak, csak a gyerekek énekeltek, akiket két óvónéni megtanított énekelni. Erre a konkrét esetre. Ott volt 40-50 felnőtt, és egyetlen egy 16. századi himnuszt nem tudtak elénekelni, mert nem tudnak énekelni. Szabadon tudnám csak idézni, nem teszem mindenki sem ezt a babicsort, az énekről, a lélekről, hogy ki és mikor tud énekelni. És mindig gyanakodni kezdek, ha valaki nem tud énekelni, ha valaki nem akar énekelni, ott nem a hangszálakkal, nem a hallással, hanem a lélekkel van valami baj. És ezek az emberek, a nagyszerű emberek, akik eljöttek, vagy örültem neki, nem kivétel nélkül, de többségükben olyanok voltak, akik alig várták, hogy karácsony legyen, és eljöttenek a templomba. Mert egyébként nem zárnak. Miért is járnak? Nekik a karácsony az egyetlen valamire való ünnep. Nem is nekik, a gyermeküknek, az unokájuknak, az emlékeiknek, ki tudja minek, de karácsonykor templomba kell jönni. Még ennek a nyomorult Adinak is, Juhász Julának, József Attilának kivétel nélkül rettenetes, keserű versük van karácsonyról. Én meg azt gondolom, hogy a hollandok csinálják. Egy paradicsomra és egy szendvicssel. Ennyi. Hát mivel több ez, mint bármilyen más ünnep? Nem vagyunk zsidók. A zsidóknak ebben a zsoltárban is van egy nagyon súlyos figyelmeztetés. Az egyik vers utal a Pészakra, a Páskára, arra az ünnepre, amelyet újra és újra meg kell ünnepelni. Megváltoztathatatlan liturgiával, innen is van a neve ennek az ünnepnek, a Páska Hagadája, Pészaki Hagadája. Azt jelenti, hogy úgy kell lennie a rendnek, ahogyan Mózes az ő második könyvében ráhagyományozta a papokra, hogy évről évre, Nisszán 14-én az ünnepet megünnepeljék. Nálunk nem így van. Nálunk a karácsony egy fikció. Jelentős mértékben mitológia. Hallatlan kompromisszum a töménytelen pogánnyal. A földhöz ragadt saját vágyaik, álmaik békjójában élő ember iránt, aki csak így tudja valamit, így tud valamit kezdeni ez a zsidó Istennel. Egyébként nem ér belőle semmit. Kisgyermek, jászol, napkeleti bölcsek, üldöztetés, az egész gyönyörű orvoszvillel megakasztál. Nem így János. Ott semmi, egyetlen egy szó nincs. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És ez a par excellence az igazán zsidó. De mégis ez a bizonyos szorongás, amiről én beszélek, ez abból származik, hogy egyikünk se tudja, hogy akkor hogyan is közelítsen ehhez a különös valósághoz, ami adott esetben hozzáköthető karácsonyhoz. Ha hozzáköthető karácsonyhoz. Gábor délután adott egy interjút, ahol a rá jellemző rendkívül szerény, egy csipkelődő, de azért az mélyen hat. És erősebb minden általán gyakorolt kétélű gonoszságnál, hogy egy kicsit kifacsarjam a biblikus képet. Azt mondja, hogy ilyenkor a hajléktalanoknak tablettát kell adni, hogy az emésztésük rendbe jöjjön. Mert mindenkire rátör az etetni vágyás. Alig várja, hogy találjon valakit, akit megtörhet. Mert jól kell cselekedni. A bölcsesség kezdete az Isten félelme. Akkor most hagyd tegyek a végére. Mert hiszen nekem azok a pásztorok, az embereim, akik kint anyáztak az ég alatt, a szabad ég alatt, és teleket félelemmel a szívük, az angyalokat hallván, meg egyáltalán ettől az egész rettenetesen barmért ostoba történettől. Amikor az angyal minket megnyugtatja, hogy ne féljetek, hiszen jó hírt mondok ti néktek, megszületett a megváltó. Részerint idézés lett ez a Lukács evangéliumbeli szép hosszú szakasz a Isten tisztelet kezdetén. Akkor valamiképpen nem azt mondja, hogy nincs okunk a félelemre, hanem azt mondja, hogy ki legyőzheti a félelmét. Legyőzheti szelíd iróniával a gyerek. Gábor tanít bennünket. Legyőzheti kacagban, ahol Julcsival mi próbáljuk a sátán kicselezni, és többnyire nekünk is sikerül, pedig mi nem vagyunk szelíd lelkűek. Bár te sokkal szelídebb vagy, mint én. És persze én tőlem az sem idegen, hogy az ember, ha úgy hozza az élet, akkor megmondja, hogy valami nagy-nagy méltatlanság történt. Így volt ez velünk. Bár csak Dóra volt ott, amikor a reformáció 500 éves évfordulójának záró alkalmán a Zenakadémián belegotlottam a te metodista volt szuperintendensebe, és hármat lépett hátra, és erre a Sándor Erzsi a Facebookon azt mondja, hogy eresztettek engem egyáltalán oda be? Mert Sándor Erzsi úgy gondolja, az ilyen leprásnak nincs ott semmi keresni való. És Sándor Erzsének igaza van, de hát én nem a metodista ex-szuperintendest kerestem a Zenakadémia első emeletén, hanem megláttam egy gyászoló barátomat, akihez föl akartam menni, aki föl volt a karszat, a másik oda nem vezetett. És álmomban nem jutott eszembe, hogy Orbán lehet. Látod, Orbán Viktor kettem elhívni, hogy bontsa-e a korban. Van-e egy akorlata. Így azonban megvédték kövért és barátait, a hozzám hasonló emberektől, beleértve Komodi Gézát, Radnóti Sándort és másokat. Majd meg kellett hallgatni azt a művet, amelyet a szerző félelem, nagy félelme közepette. Ha valaki ezt meghallgatja, ez a 130. Zsoltár, minek mondjuk ezt János, ez egy parafrázis? Vagy egy evangélikus istentiszteleti feldolgozás? Műfajilag micsoda?
Parafrázis.
Azt mindenki tudja, hogy Martin Luther a Stephen von Schreich zu dir címmel a 120. Zsoltárból Szátmár Zsoltát lefordította. Bach ebből kantátát írt. Ez a De Profundis, amiből Liszt is írt művel. Ez egy alapmű. Ezt mindenkinek ismerni kell. Ha másképp nem, hát így a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallja meg az én hangomat. Jenei Zoltánnak oltozzá képe, mert legyőzte a félelmét, hogy a Zeneakadémia felső orgonasztalához beállítson egy fiatal embert sófárral, aki belefújt a Kövér László és Palok Zoltán barátait fülébe, mint az öt hal. Mert hogy hozzátartozik a sófár megszólaltatása a zsidó liturgiához. Nem minden alkalommal, ebben az esetben ez méltó és első. A többit nem mondom el, előbb-utóbb biztos hozzáférhetővé válik a mű, tessenek meghallgatni. De pontosan tudom, hogy a művész keze nem, de a szíve mégis csak reszketett attól, amit csinál. És bizalmódon azt kell mondanom, a művész esetében kettős szorongásnak van kitéve, mert lehet, hogy a mű igaz lesz tartalmilag, de bukik esztétikailag, vagy fordítva, gyönyörű. Hány Bach korál vagy kantáta van, ami gyönyörű csilingelés. De nem éri utol a 130. Zsoltárt, vagy más súlyos nagyműveket, vagy akár csak a János Passiónak az álmokorai. Így azonban talán érthetővé válik, hogy a bölcsesség az nem a félelem nélküliséget jelenti, nem a félelem kikerülését jelenti, hanem azt, hogy az ember valamiképpen a teljes gondolkodását, életét alárendeli az Isten félelmének. Mégpedig, és akkor most itt a válaszom, hogy bosszú álló az Isten, szegény Donát Benyámin, gyönyörű igyekezetét komolyan véve, azt mondja, igen, bosszú álló. Ha nem lenne bosszú álló, nem kell félni tőle. Ha az Isten léha lenne, könnyed, vagy hányaveti, mit tartaná számon meg annyi hitványságunkat, ilyen-olyan csalásunkat és egyéb bűneinket. De nem. Az Isten nem léha, és számon tartja. Az, hogy nem áll hosszút minden pillanat, az az ő szuverenitása. Az, hogy adott esetben kegyelmes valakihez, az is az ő szuverenitása. És nem befolyásolható sem hittel, sem jó cselekedettel, sem szépséggel, sem semmilyen teljesítménnyel, egyáltalán Isten úgy, ahogy van, semmiképpen sem befolyásolható. Így aztán, ha az embernek élnie kell ezen a Földön, akkor mégsem tehet mást, mint hogy ezt a szuverenitást halálosan komolyan veszi. Akár ilyen gyermeki módon azt gondolva, hogy bosszút áll, akár olyan evangéliumi módon azt gondolja, hogy szükségszerűen kegyelmes, nem tehet más, mint hogy kegyelmes hozzám is bárki más ember iránt. Ez mindig megközelítés. A vége mégiscsak az, hogy mind ki vagyunk szolgáltatva annak a megrendítő szegénységnek, hogy nem mondjam, dicstelenségnek, dicshiánynak, vagy dicsőség deficitnek amit a betlehemi történet nagyon gyermeki volt, de mégiscsak nyilvánvalóvá tesz. Még egyszerűbben fogalmazva, a Zsoltár úgy kezdődik, halleluja, dicsérjétek az Urat, mert hogy csak az Övé a dicsőség. Ha ez így van, akkor emberé nincs, emberé nem lehet a dicsőség. Ha ez így van, akkor az emberé mindannak ellentéte, ami a dicsőség. És hogy így értem? Csak a vége. Majd jönnek a fiak. Gábor. Igen. A fiak kitalálnak valamit. Ezt kell neki örökül hagynom. Ami rossz volt, annak ne add meg magad. És higgy abban, hogy te is juthatsz valamire, hogy a te fiaid és unokáid értelmesebbek lesznek, és nem fogják nevetséges koncokért eladni az üdvösségüket. Ezzel a bagázssal nem lehet előrejutni. Sokan emlékeznek még Hortira és Rákosira, és túl vannak mindenen, mégis bedőlnek bármire. Ha csak erre tekintek, azt kell mondanom, nincs értelme semmire. Együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Örüljünk unokáinknak, locsoljuk virágainkat, míg szemet nem vet valaki arra a területre, amelyen nőnek, és nem jön egy lánctalpas, hogy elgázolja a muskát liaimat. Mondjam azt, hogy ami eddig megtörtént, azt már nem tudja elvenni senki. Az ember ezzel vigasztalja magát, de aztán mindig elveszik a javait. Mégsem érzem magam sem boldogtalannak, sem becsapottnak. Talán gyorsabban öregszem, több csontom fáj, de mégis nagyszerű dolog ezen a ki tudja miért létrehozott kísérleti telepen porszemnek lenni. Mert valami módon ez, amit életnek mondunk, visszatükrözni az örökkévaló humorát, játékosságát, hitét, ókédját, az igényességét, akkor is felteszem a nyakkendőt, és úgy ballagok ki, ha mindenki gatyában jönne is. Megadjuk a módját a dolognak, akkor is, ha senki sem figyel rá. Kezeinek cselekedetei hűség és igazság, mindenő végzése tökéletes. Megingathatatlanok örökké és mindvégig, hívségből és egyenességből származottak. Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre, szent és rettenetes az ő neve. Bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja, annak dicsérete megmarad mindvégig.